Kezdődik a híradó csütörtök este, Szőlősi György vagyok, jó estét kívánok! Javuló energiabiztonság, összekapcsolták a magyar és a szlovák földgázhálózatot. Megállapodott Ukrajna az IMF-fel, Kijevnek szigorú megszorításokat kell végrehajtania. Földmaradványok bizonyíthatják a régészek szerint, hogy a szeuzókincsek jogos tulajdonosa a magyar állam. Összekapcsolták a magyar és a szlovák földgáz hálózatot a két ország miniszterelnöke Orbán Viktor és Robert Fico jelenlétében a Pest megyei Szada melletti tranzitállomáson. Ezzel az egész régióban nőtt az energiaellátás biztonsága. A magyar kormányfő hangsúlyozta, hogy az új vezetéken keresztül olyan gázhoz juthatunk, ami nem Oroszországból származik. Ezért, ahogy fogalmazott, akármi is történik tőlünk keletre, Magyarországra mindenképpen érkezik majd gáz.
A két miniszterelnök együtt húzta meg a két országot összekötő 111 kilométer hosszúságú gázvezeték csavarjait, így jelképesen is összekötötték a szlovák és a magyar gázhálózatot.
Ezen a vezetéken keresztül érkezhet majd nem orosz eredetű gáz Magyarországra.
Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a kormány az elmúlt években rendezte a Magyarországra érkező gáz szállítási szerződéseinek ügyét, valamint állami tulajdonba került minden gáztározó és a MOL is. A miniszterelnök a mai napot történelmi jelentőségűnek nevezte az energiaellátás szempontjából.
Azt tudom mondani önöknek, hogy ma a magyar állam kezében van minden eszköz, ami ahhoz szükséges, hogy akármi is történik a világban, kiszámíthatóan, biztonságosan el tudjuk látni a magyar gazdaságot és a magyar háztartásokat gázzal.
A szlovák miniszterelnök azt mondta, a két ország évek óta arra törekszik, hogy együttműködjön a közlekedésben és az energetikában. Olyan ügyekben tudunk együttműködni, amelyek mind a magyar, mind pedig a szlovák emberek életkörülményeit javítják. Bárhogyan is alakul az ukrán helyzet, sokat tettünk most azért, hogy javuljon Közép-Kelet-Európa energiabiztonsága, mondta Robert Fico. Az Európai Unióban felhasznált gáz negyede Oroszországból érkezik. Magyarország is döntően orosz gázt fogyaszt. Azonban az új vezetéknek köszönhetően a régióban nő az ellátás biztonsága. Az új szakasz teljes kapacitással január 1-től működik.
Az MSZP szerint nevetséges és álságos kampányfogás, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egy még el nem készült gázvezetéket avatott fel. Józsa István közleménye úgy fogalmaz, a magyar-szlovák gázvezetéket a szocialista kormány készítette elő, és szerinte a mostani kormány miatt fél éves csúszással lehet csak üzembe állítani. Itt van velünk Szilágyi Béla, a Híradó gazdasági szakújságírója. Szervusz Béla, a most átadott szakasz milyen rendszer része, honnan, hová jut el a gáz?
Üdvözlöm a Híradó nézőit, szervusz! Az új gázvezeték rendszer már is mutatom a térképen, az Adriai tenger partján lévő horvát Krükszigetet köti össze Magyarországon és Szlovákián át a északi tenger partján lévő lengyel, megpróbálom kimondani jól, Svinóice városával. Ez azt jelenti, hogy horvát oldalon a világ bármelyik részéről érkező tankereken érkező cseppfolyósított gázt azonnal be lehet táplálni a gázvezeték rendszerbe, a másik oldalon pedig a lengyel palagázt lehet szállítani a csőkígyókban. Szakemberek már ki is számolták, hogyha Horvátországból megy a gáz Lengyelország irányába, akkor körülbelül évente 4 milliárd köbmétert lehet szállítani. Visszafelé pedig másfél milliárd, vagy annál valamivel több, 1,6 milliárd köbmétert gáz mehet a csővezetékeken keresztül.
Magyarországnak pontosan miért előnyös ez a beruházás?
Az új gázvezeték rendszer talán legnagyobb előnye, hogy segíti Európát abban, hogy csökkenjen a függősége Oroszországtól. Ez azt jelenti, hogy ha valamilyen oknál fogva az oroszok elzárják a csapukat, nem szállítanak az energiahordozóból, akkor is az Európai Unió és benne Magyarország is hozzájusson elegendő gázhoz, vagyis jelentősen növekszik az ellátás biztonsága. Egy másik előny lehet az is, hogy az új vezeték rendszer segítségével javulhat Magyarország alkupozíciója, amikor is a gázárakról tárgyal Oroszországról, és azt sem szabad elfelejteni, hogy Európában, Magyarországon van az egyik legnagyobb gáztározó kapacitás. Ez azt jelenti, hogy az új vezetékrendszer, az új vezeték segítségével akár másnak, más országnak is adhatunk el gázt, és így jelentős bevételhez jut az ország.
Béla, köszönjük! Átadta a legújabb kecskeméti beruházását a Magyarországon egy évszázada jelenlévő Knorr-Bremsi vállalatcsoport. A német cég haszonjármű üzletágának új gyártó és fejlesztési bázisát 6 milliárd forintból építették. Az avató ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, Európában Magyarország a gyorsaságával tud versenyelőnyt szerezni.
Mintegy 6 milliárd forintból épített új üzemcsarnokot és fejlesztő központot Kecskeméten a fékrendszereket gyártó német Knorr-Bremse. Mostantól több mint 400 magyar fejlesztőmérnököt és a helyi beszállítókon keresztül csak nem 2500 magyar munkavállalót foglalkoztatnak. A Knorr-Bremsével a kormány februárban kötött stratégiai megállapodást. A mai átadó ünnepségen Orbán Viktor utalva arra, hogy a komplexumot alig egy év alatt építették fel, azt mondta, Magyarország legnagyobb versenyelőnye a gyorsaság.
Az elmúlt 4 évben Magyarország legnagyobb versenyelőnye a politikában is és a gazdaságban is a gyorsasága volt. Azért tudtunk gyorsak lenni, mert egységesek voltunk, nem csak a választás egyetlen napjáig, hanem együtt maradt az ország, megértette, hogy össze kell tartanunk ahhoz, hogy sikeresek legyünk, ha el akarjuk hárítani a gazdasági válságot, vagy éppen a Duna árhullámával szemben kell megvédeni a hazánkat.
Bonyhádon egy 950 millió forintból megvalósuló új üzemcsarnok alapkövét rakták le. A beruházással a jelenlegi 500 dolgozó mellett további 230 embernek tudnak majd munkát adni. Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési miniszter azt mondta, a helyi cégek erősödését jelzi, hogy bővíteni tudják az ipari parkot.
Az, hogyha egy jól előkészített, korszerű üzemcsarnokba adott esetben termelő üzem lévén üzemcsarnokba tud beköltözni, ez nagyon sokat segít ahhoz, hogy gyorsan tudjon lábra állni, fejlődni.
Látok lehetőséget egy non-profit közszolgáltatási rendszer kiépítésén keresztül további rezsicsökkentésre a háztartásoknál.
Orbán Viktor az Este című műsorban arról beszélt, hogy az ország versenyképessége tovább javulhat, ha a vállalkozások is olcsóbban juthatnak energiához. A miniszterelnök ezt nevezte a következő 4 év egyik legfontosabb céljának.
Az igazi nagy lépés most az lenne, és ezt szeretnénk megcélozni, ehhez kérünk a választóktól is felhatalmazást, hogy a gazdaság és különösen az ipar számára képesek legyünk olcsóbb energiát adni, sőt, egyenesen az a célkitűzésünk, hogy a következő 4 év végére az ipar működéshez szükséges áram, energia ára, az Magyarországon legyen Európában a legolcsóbb.
A kormányfő úgy fogalmazott, a magyar gazdaságnak akkor lesz igazán jövője, ha legalább 10-12 ezer exportképes magyar kis és közepes vállalkozás lesz a jelenlegi 2000-2200-zal szemben.
Újfajta pályázatokra, intézményekre van szükség az induló vállalkozások támogatásához, mondta a gazdaság stratégiáért felelős államtitkár a Napi Gazdaság budapesti konferenciáján. Cséfalvai Zoltán emlékeztetett, a 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési időszakban 140 milliárd forintnyi brüsszeli forrás áll rendelkezésre az induló vállalkozások támogatására. A programokba bevonják az egyetemeket és a nagyvállalatokat is. Sorsfordítónak nevezte 2014-et az önkormányzatok életében Vas Imre, a budapesti 6-os számú választókerületben induló fideszes jelölt. A politikus azt mondta, Józsefváros adósságának állami átvállalása után a terveikkel foglalkozhatnak. Előzőleg a nemzetgazdasági miniszter átadta Kocsis Máté polgármesternek a 8. kerület csaknem 9 milliárd 400 millió forintos adósságának átvállalásáról szóló dokumentumot. Varga Mihály hangsúlyozta, a kormány megállította az ország és az önkormányzatok eladósodási folyamatát. Csaknem 56 milliárd forintért visszavásárolja az állam az Antenna Hungáriát francia tulajdonosától. A műsorszóró vállalat május 30-án kerül magyar tulajdonba. A szakemberek főleg a szolgáltatás minőségének javulását, valamint az árak kézben tartását várják az üzlettől.
Az Antenna Hungária hálózatfelügyeleti központja. Innen irányítják, illetve ellenőrzik a tévéadásokat sugárzó adótornyokat. A most még francia tulajdonban lévő műsorszóró hamarosan állami kézbe kerül, ismét. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye szerint csak nem 56 milliárd forintért vásárolja vissza az állam a vállalatot. Ez az összeg magába foglalja az Antenna Hungária részvényeinek átruházását, valamint a francia tulajdonos a TDF által nyújtott kölcsön átvállalását is. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint a kormány mostani döntése összhangban van azzal a célkitűzéssel, hogy a hazai közművagyon újra állami tulajdonba kerüljön.
Ez abban a sorozatban illeszkedik be, hogy az állam próbál stratégiailag fontos szolgáltatókat a saját kezébe tudni. Ezzel próbálja erősíteni a szolgáltatás minőségét, illetve biztosítani azt, hogy különböző válsághelyzetekben vagy külső negatív környezetben is biztonságosan működjenek ezek a szolgáltatók.
A média hatóság szakemberei folyamatosan ellenőrzik, hogy a digitális tévéadások vételéhez megfelelő erősségű-e a jel. A szakértők azért tulajdonítanak nagy jelentőséget a műsorszóró megvásárlásának, mert az állam a digitális átállás óta lényegében elvesztette a ráhatását az országos kereskedelmi televíziók felett. A csatornáknak az átállás után már nem kell szerződést kötniük az állami frekvenciával gazdálkodó médiahatósággal. A digitális sugárzási jog ugyanis az Antenna Hungáriánál van, amely már évekkel ezelőtt szerződött a nagy csatornákkal.
Én azt várom az Antenna Hungáriának az állami kézbe visszakerülésétől, hogy itt is a továbbiakban egyrészt egy szilárd szolgáltatást, ezt másrészt elfogadható áron.
Az Antenna Hungária az utolsóként privatizált cégek egyike, 2005-ben a megyesi kormány idején értékesítették. Május végén kerül ismét állami kézbe, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT tulajdonába kerül.
Kapuzárási pánik uralkodott el a bel- és külföldi spekulánsok között, akik korábban zsebszerződésekkel szereztek meg jelentős termőföld területeket Magyarországon, mondta a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. Budai Gyula hangsúlyozta, hogy a BTK vonatkozó rendelkezése, illetve az új földforgalmi törvény egyaránt garantálja, hogy Magyarországon sem bel, sem külföldi spekulánsok nem tudják megszerezni a termőföld tulajdonjogát. Megújult az edelényi Kobur kastély és parkja. A beruházás avató ünnepségén Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere azt mondta, a kormány számára fontos a történelmi jelentőségű helyek megőrzése a jövő generációk számára. A 18. században épült, az utóbbi évtizedekben jelentősen leromlott épület, csaknem 2,5 milliárd forintból, zömmel uniós forrásból újult meg. A munka még nem fejeződött be teljesen, 900 millió forintból rendezik be a kiállító tereket, és helyreállítják az angol parkot is. Kiadta a Nemzeti Közlekedési Hatóság a 4-es metró elindításához szükséges valamennyi hatósági engedélyt, így holnap délben megindulhat az utasforgalom. Az új metró a Keleti pályaudvar és Kelenföld vasútállomás között közlekedik majd. Az egyik új állomásnál, a Bikás Parknál van kollégám, Silaher Tamás. Szervusz Tamás, hogyan zajlik majd a holnapi nap a 4-es metróban?
Jó estét kívánok! A hivatalos átadás holnap reggel 9-kor lesz Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István főpolgármester részvételével, az utasok pedig déltől használhatják majd az új metrót. Holnap, illetve szombaton és vasárnap bárki jegy nélkül mehet végig a vonalon, és akár mind a 10 állomáson kiszállhat és megnézheti azokat. Itt a Bikás Parkban például ez a hatalmas üvegkupola van az állomás fölött, hogy a peronokhoz minél több természetes fény jusson be. Bent egyébként most az utolsó simításokat végzik, a mozgó lépcsőt és az utastájékoztató rendszert tesztelik. A 4-es metró a két végállomás közötti 7,4 kilométeres szakaszt 13 perc alatt teszi majd meg, és csúcsidőszakban 2-3 percenként indulnak a szerelvények. Holnap tehát átadás, közlekedési szakemberek szerint azonban még legalább 2 hét kell majd ahhoz, hogy az emberek megszokják a 4-es metróhoz kapcsolódó közlekedési változásokat.
Tamás, köszönjük! 2 évre szóló 14-18 milliárd dolláros készenléti hitelkeretről állapodott meg az ukrán kormány és a Nemzetközi Valuta Alap. Ebben a szigorú pénzügypolitika és az átláthatóbb gazdasági kormányzás részeként egyebek mellett a gázár támogatás megszüntetése is szerepel. Árszenyi Jácenyuk ukrán kormányfő azt mondta, szükség van a népszerűtlen intézkedésekre, különben az ország hamarosan csődbe jut.
Ukrán tankok várnak indulásra Krím északi részén, ahonnan vasúti szerelvényekkel szállítják a harci eszközöket Ukrajna belső területeire. A kijevi hadvezetés hétfőn kezdte meg a csapatkivonást az Oroszországhoz csatolt félszigetről, miután orosz katonák az összes ottani támaszpontot ellenőrzésük alá vonták. A krími hatóságok hajnalban szabadon engedtek 6 ukrán katonatisztet, akiket napokkal ezelőtt vettek őrizetbe a megszállt bázisokon. Köztük az ukrán haditengerészet helyettes parancsnokát, valamint a belbeki légibázis parancsnokát, aki azt mondta, arra próbálták rávenni, hogy álljon át orosz zászló alá. 3,5 napig tartottak magánzárkában. Kaptam enni, viszonylag udvariasan bántak velem, de folyamatosan provokáltak, számolt be a történtekről az ezredes. Közben a kijevi parlament azokról az intézkedésekről tárgyal, amelyeket a kormány vállalt a külföldi pénzügyi segítségért cserébe. A Nemzetközi Valuta Alap 2 évre szóló 14-18 milliárd dolláros készenléti hitelkeretről állapodott meg a Jacenyuk kormánnyal. A hitelnyújtás feltétele az, hogy Kijev szigorúbb pénzügyi és gazdasági reformokat hajtson végre. Ennek része az is, hogy megszünteti a lakossági gázár támogatását, így májustól a fogyasztóknak akár 50%-kal is többet kell majd fizetniük. Arseni Jacenyuk kormányfő azt mondta, a népszerűtlen intézkedések Ukrajna talpon maradását szolgálják. Ezek nélkül az ország hamarosan fizetésképtelenné válik, és a hazai össztermék akár 10%-kal is csökkenhet, jelentette ki a kormányfő. New Yorkban az ENSZ közgyűlése határozatban állt ki Ukrajna függetlensége és területi egysége mellett, és törvénytelennek minősítette a Krímfélsziget Oroszországhoz csatolását. A dokumentumot a jelenlévő tagállamok közül 100 támogatta, 11 ellenszavazat és 58 tartózkodás mellett. Az Európai Unió valamennyi tagországa, köztük Magyarország, igennel szavazott.
Már több mint 16 ezeren adták le levélben szavazatukat a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választók közül. Összesen csaknem 195 ezeren voksolhatnak levélben az országgyűlési választásokon. A borítékokat a világ összes külképviseletén le lehet adni, de postán is el lehet juttatni a Nemzeti Választási Irodába. A budapesti központban szigorú biztonsági előírások mellett őrzik a levélben érkezett szavazólapokat.
Szinte percenként érkeznek a szavazattal teli borítékok a szabadkai főkonzulátusra. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választók hétfő óta dobhatják be szavazataikat az átlátszó urnába. Alig pár nap alatt csak ide több ezer boríték érkezett.
Megközelítettük 3000 ilyen szavazatot vettünk át. Ezeket naponta mi összeszámoljuk, és naponta jegyzőkönyvezzük, és tájékoztatjuk a Nemzeti Választási Irodát ezeknek a számáról, és utána pedig majd diplomáciai futárpostával fogjuk ezeket a Nemzeti Választási Iroda címére elküldeni.
30, 32... 30.
Ezeket a szavazatokat pedig már a Belgrád környéki településekről hozták a nagykövetségre. Civil szervezetek gyűjtötték össze a borítékokat Pancsován, Hertelendi falván és Székelykevén, hogy egyszerre adhassák le azokat a szerb fővárosban.
Hogy mikor ilyen érzékeny dologról van szó, mint egy polgár választójoga, akkor polgárok valahogy jobban hiszik a külképviseletnek, ebben az esetben a belgrádi magyar nagykövetségnek, mint egy általános postának.
Az urnákban eddig csaknem 10 000 szavazat gyűlt össze külföldön. A világ 74 országában 97 külképviseleten várják a szavazatokat, egészen jövő hét vasárnapig, a választás napjáig. Sorra érkeznek a postán feladott szavazatok is a Nemzeti Választási Irodába. Csütörtökön 22 doboznyi, több mint 4500 boríték érkezett a budapesti központba. A választási iroda munkatársai gondosan összeszámolják és szétválogatják a borítékokat. Március 31-éig pedig biztonsági zárral ellátott termekben szigorú előírások mellett őrzik azokat. A választási iroda elnöke elmondta, figyelniük kell a választóknak, hiszen könnyen lehet érvénytelen a szavazatuk.
Ha valaki 2 szavazólapot tartalmazó kis borítékot tett ebbe a válaszborítékba, vagy egyecsetet, vagy nyitott ez a kis válaszboríték, vagy nem tett nyilatkozatot, vagy 2 tett, ez már mind az elején érvénytelen, és ezek a szavazólapok nem is kerülnek összeszámlálásra majd a választás estéjén.
A postán feladott szavazatoknak legkésőbb április 5-én éjfélig kell megérkezniük. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint idén csaknem 195 ezeren voksolhatnak levélben.
A választási szervekhez és a rendőrséghez fordul az 5 párti ellenzéki szövetség. Azt gyanítják, hogy 8-10 ezer hamis ajánlás is lehet az ajánlóíveken. Szigetvári Viktor, az Együtt PM társelnökének gyanúja szerint a hamisítás 10 választókerületet és 10 pártot érint. Itt a választók adatai körbejártak a pártok között. A Fidesz kommunikációs igazgatója mindenre úgy reagált, a közvéleménykutatási adatokat nézve jelenleg kizárólag a szocialistáknak áll érdekében választ választási csalást elkövetni. Kocsis Máté szerint a baloldal arra számít, hogy elveszíti a választást, és már előre megpróbálják azt illegitimmé tenni. A Népszabadság információi szerint az egy hete meghalt Velsz Tamás 2006-ban hangmérnökként dolgozott abban a csapatban, amelyik az MSZP megbízásából rögzítette Gyurcsány Ferenc összödi beszédét. A Fidesz szerint a szocialistáknak az ügyben egyre több kérdésre kell választ adniuk. Az MSZP szóvivője szerint a vállalkozó nem volt jelen az összödi beszéd elhangzásánál.
Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este.
Egy sokat idézett, közismert részlet Gyurcsány Ferenc összödi beszédéből. A volt miniszterelnök 2006-ban egy hónappal a választási győzelme után arról beszélt az MSZP frakció zárt Balatonöszödi ülésén, hogy az MSZP-SZDSZ kormánykoalíció évekig hazudott a választóknak.
Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz.
Velsz hangmérnökként ott volt Összödön. Ezzel a címmel jelent meg írás a csütörtöki Népszabadságban. A lap információi szerint Velsz Tamás hangmérnökként dolgozott abban a csapatban, amely az MSZP megbízásából 2006 nyarán rögzítette Gyurcsány Ferenc összödi beszédét. Az egy héttel ezelőtt meghalt Velsz Tamás neve azért merült fel a sajtóban, mert a letartóztatott volt MSZP elnök helyettes, Simon Gábor pénzügyi bizalmasa lehetett. Sajtóértesülések szerint Mesterházi Attila egykori helyettese összesen 400 millió forintot érő külföldi devizát rejtegetett különböző helyeken.
Én voltam ennek a pártnak az elnöke. Sok helyről vándorolt oda a pénz, Európából nem nagyon. Ahonnan meg vándorolt, azt meg jobban nem tudjuk.
Gyurcsány Ferenc tavaly ősszel egy rendezvényen beszélt a szocialista párt homályos eredetű pénzeiről, ezért kérdéseket küldtünk mostani pártjához. Kíváncsiak voltunk rá, hogy Gyurcsány Ferenc tudott-e Simon Gábor és Velsz Tamás kapcsolatáról, illetve megkérdeztük, hogy Velsz Tamáson keresztül vándoroltak-e pénzek a szocialista párt kasszába. A demokratikus koalíciótól nem érkezett válasz. A Népszabadság úgy tudja, hogy Velsz Tamást az összödi beszéd kiszivárogtatása kapcsán korábban ki is hallgatta a titkosszolgálat. Ezt a hvg.hu is így tudja. Igaz a lap szerint Velsz Tamás nem hangmérnökösködött az összödi beszéd elhangzásakor. Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint egyre több kérdésre kell választ adniuk, ahogy ő fogalmazott, a Gyurcsány koalíció politikusainak.
Hát azt látjuk, hogy egyre tovább bonyolódik ez a egészen borzasztó szocialista bűnregény. Világos az is most már, hogy nem új keletű kapcsolat a szocialisták és Velsz Tamás kapcsolata. Az is világosan látszik, hogy Gyurcsány Ferenctől sem független ez az ügy, hiszen az összödi ügynek, mint annak az ügynek a főszereplőjének tudomása kellett, hogy legyen erről.
Kormos Kata, az MSZP szóvivője szerint Velsz Tamás nem volt ott Összödön, és a szocialista pártnak nincs köze hozzá.
Vizsgálatot indított a Magyar Nemzeti Bank a Magnet Bank székhelyén, miután kiderült, hogy a pénzintézetben nyitottak számlákat bissau guineai útlevelekkel. Azt ellenőrzik, hogy a pénzintézet megfelelően kezeli a külföldi állampolgársággal rendelkezők számlanyításánál felmerülő kockázatokat. Fáj Zsolt, a bank elnöke korábban a Híradónak azt mondta, tavaly november és idén február között 9 bissaui ügyfél nyitott számlát náluk. Az elnök szerint ezekben az esetekben nem hibáztak kollégái. Kiszivárgott egy hangfelvétel, amelyen az MSZP pártigazgatója Velez Árpád azt mondja, nehéz lesz baloldali kormányzást csinálni Bajnai Gordonnal és az összes többi liberálissal. Az MSZP elismerte, hogy a felvételen pártigazgatójuk hallható. Mesterházi Attila szerint kompromisszumokat kellett kötni az összefogás pártjainak, és Velez Árpád éppen erre utal a felvételen. Szanyi Tibor viszont azt mondja, szerinte éket akarnak verni az összefogás pártjai közé. Bajnai Gordon szerint nincs feszültség az összefogáson belül.
Ez nehéz lesz, hogy Bajnai Gordonnal, meg az összes többi liberálissal.
Nehéz lesz baloldali kormányzást csinálni Bajnai Gordonnal és az összes többi liberálissal, ezt mondja egy kiszivárgott hangfelvételen az MSZP pártigazgatója. Az Index hozta nyilvánosságra a felvételt, azt írják, Velez Árpád kampányfelkészítőt tartott a párttagoknak, amikor arról beszélt, szegényeket segítő baloldali kormányzást akarnak, de azt nehéz lesz megvalósítani a szövetségeseikkel.
Mi azért akarunk kormányváltást, mert úgy akarunk kormányozni, baloldali politikát szeretnénk csinálni, szeretném mondani, ez nehéz lesz, hogy Bajnai Gordonnal, meg az összes liberálissal.
Az MSZP elismerte, hogy a hangfelvételen Velez Árpád hangja hallható. Ezt az MSZP sajtófőnöke írta a híradónak. Bajnai Gordon higgadtan.
Semmilyen feszültség nincs az összefogáson belül.
Nem érdekel, nem tudom, honnan van a felvétel. Nem tudom, hogy manipulálta a felvétel.
Szanyi Tibor ingerülten reagált a felvételre. Bajnai Gordon, akiről Velez Árpád a felvételen azt mondja, nehéz lesz vele kormányozni, úgy reagált, nincs feszültség köztük és a szocialisták között.
Tavaly nyáron megállapodtuk a szocialistákkal egy közös programról, egy koalíciós programról. A koalíció lényege az, hogy összehangoljuk a céljainkat, és az oda vezető utat is, ebben megállapodtunk.
Később a szocialista Szanyi Tibor kétségbe vonta, hogy valódi-e a felvétel, és azt mondta, azzal éket akarnak verni az összefogás pártjai közé.
Nem érdekel, nem tudom, honnan van a felvétel, nem tudom, hogy manipulálta a felvétel, nem tudom, hány felvétel van, meg még mi van előtte, meg még mi van mögötte. A lényeg az, hogy a politikai szándékkal foglalkozom, az pedig az, hogy nem engedünk éket verni. Ez tényleg nem bonyolult.
Világos, de azt mondja, hogy nem tudja, hogy mi áll mögötte, nem is akarják kideríteni? Na de nem kérdezik meg Velez Árpádot, hogy miért mondta ezt?
Mesterházi Attila később a Debrecen TV-nek arról beszélt, másképp látják a dolgokat az összefogáson belüli pártok, de tudtak kompromisszumokat kötni.
Erről beszélt egyébként akkor Velez Árpád is, hogy vannak dolgok, amiket egészen biztosan másképpen látunk. Mi egy szociáldemokrata baloldali programban gondolkodunk, ezt tartjuk üdvözítőnek, de mi is hajlandók voltunk természetesen kompromisszumokat hozni.
A Jobbik szerint a kiszivárgott hangfelvételből az derül ki, hogy az MSZP tudatosan lemondott a kormányváltásról. Duró Dóra úgy reagált, az MSZP-nek nem Orbán Viktor leváltása a célja, hanem saját embereik kifizetése.
A Fidesz szerint az elmúlt években a közfoglalkoztatás mellett a szociális földprogrammal is segítették a hátrányos helyzetű kistelepülésen élőket. Hoppá Péter, a Nagyobbik kormánypárt szóvivője azt mondta, pártja elsődleges célja, hogy minél többen dolgozzanak, minél többen tudjanak munkából megélni, és minél kevesebb embernek kelljen segélyen tengődnie.
A kisfalvak földeket, a helyi lakosok értelemszerűen munkát kapnak, és a munkájukhoz szükséges eszközöket is meg tudják kapni ebben a programban. Így tehát minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy az élelmiszer előállítás kapcsán ne csak önmagukat tudják ellátni, hanem egyébként a helyi iskolát, óvodát, idősek otthonát is friss élelmiszerrel el tudják látni.
A jelenleginél struktúráltabb lesz a kormányzati szerkezet, ha a baloldali összefogás győz a választáson, mondta Mesterházi Attila Debrecenben a Bajnai Gordonnal közösen tartott kampányrendezvényen. Az MSZP elnöke bejelentette, a következő parlamentnek olyan törvényjavaslatot nyújtanak be, amely szerint a képviselőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy rendelkeznek-e kettős állampolgársággal és más országhoz köthető útlevéllel. Bajnai Gordon szerint csak az ő listájuk garancia a kormányváltásra.
Aki bármelyik más listára szavaz a 18-ból 17 másikra, az is a mostani kormány maradására szavaz. Egyetlen egy lista van, amely kormányváltást, jobb sorsot, gyarapodást, európai jövőt hozhat Magyarországnak, az a kormányváltók listája.
Bűnszervezetben kormányoztatok. Ilyen és ehhez hasonló feliratokkal várták a baloldali politikusokat kormánypárti tüntetők Debrecenben. A Fidesz helyi elnöke Pósán Attila arra szólította fel Mesterházi Attilát, hogy adjon választ, mit tud Simon Gábor volt elnök helyettes bécsi számláján lévő 100 milliókról, és azt is kérdezi a Fidesz, hogy hány szocialista politikusnak lehet hasonló titkos bankszámlája. A Jobbik elnöke szerint egyedül pártja a kormányoldal kihívója a választáson. Vona Gábor pártelnök felhívta a figyelmet a közvéleménykutatási adatokra, amelyek szerint támogatottságuk folyamatosan emelkedik, és behozták lemaradásukat az általa baloldali összeborulásnak nevezett tömörüléshez képest. Az ellenzéki párt vezetője arra kérte szimpatizánsait, hogy a kampányból hátralévő 10 napban kezdjenek mozgósításba.
Akkor tudunk választást nyerni, mi jobbikosok, hogyha a szimpatizánsaink úgy tekintenek magukra, mint a Jobbik médiájára, és ahol csak lehet sugározzák a mi adásunkat. Mi klasszikus idézek, azt kérjük tőlük, hogy a választások napján mindenki hozza magával még 5 embert.
Durván elszállna a költségvetés hiánya, ha az ellenzéki ígéretek megvalósulnának, állapította meg a Transparency International és a Költségvetési Felelősségi Intézet. A két szervezet azt vizsgálta, hogy mi történne a magyar gazdasággal egy esetleges kormányváltás esetén. A Jobbik nevetségesnek tartja az elemzést, Mesterházi Attila pedig azt mondta, hogy ők minden ígéretüket képesek betartani. Az Együtt PM félreértésről vagy a szakmai hozzá nem értésről beszélt, pedig a Költségvetési Felelősségi Intézet korábban a Bajnai Gordon vezette Haza és Haladás alapítványnak dolgozott.
A szegénységnek a felszámolása.
Ez a szocialisták egyik ígérete, Mesterházi Attiláék emellett a minimálbér emelését, 250 ezer új munkahelyet, adó- és élelmiszeráfa csökkentést is szeretnének. A Jobbik pedig nyugdíj- és béremelést tervez, és újra elindítanának egy magyar légitársaságot. Az Együtt PM ígéretei között szerepel, hogy 9 hónapra, tehát a jelenlegi háromszorosára emelnék a munkanélküli ellátás maximális időtartamát. A Demokratikus Koalíció állami és magánberuházások finanszírozására költene. Az LMP pedig radikálisan csökkenteni a munkavállalói járulékokat. Valamennyi ellenzéki párt programja megvalósíthatatlan. Ezt állapította meg a Transparency International és a Költségvetési Felelősségi Intézet, akik azt vizsgálták, mi történne a magyar gazdasággal, ha az ellenzéki pártok kormányoznának. Mutatjuk grafikonon, szerintük hogyan alakulna a hiány. Az Európai Bizottság legfeljebb 3%-os költségvetési hiányt engedélyez, amit a kormány harmadik éve tartani tud, és a bizottság előrejelzése szerint ez sem idén, sem pedig jövőre nem lépi át a megengedett határt. Ezzel szemben például a Jobbik már jövőre több mint a négyszeresére 12,5%-ra emelni a GDP arányos hiányt. Az LMP 8,7%-ra, az Együtt PM 6,4%, a Demokratikus Koalíció 4,2%-ra növelni a deficitet. A baloldali pártok közül a leggyorsabb ütemben az MSZP költekezne. A tanulmány szerint már jövőre megháromszoroznák a hiányt, ami így 9,3%-ra rúgna. Közben mindegyikük esetében nőne az államadósság. A Portfolio.hu gazdasági szakportál az elemzést úgy kommentálta, ha az ellenzéki ígéretek megvalósulnának, durván elszállna a költségvetés hiánya, és növekedne az államadósság is. Az elemzés lényegében azt mutatja, hogy megfordulnának az elmúlt évek gazdasági folyamatai. Kerestük az elemzésben említett pártokat, a Demokratikus Koalíció és az LMP nem válaszolt levelünkre. A Jobbik viszont úgy reagált, nevetségesnek tartják egy olyan intézet elemzését, amely, ahogy írják, a bankok érdekét tartja szem előtt.
Hajlandók voltunk természetesen.
Mesterházi Attila Debrecenben pedig azt mondta, ők csak olyat ígértek, amit be is tudnak tartani. Szerinte kizárt, hogy igaza lenne az elemzés készítőinek.
Tehát pont az ellentétes a mi gondolkodásunk. Hallottam én is ezt a tanulmányt. Itt az almát a körtéhez, meg a szilvához hasonlítja, tehát nagyon nehéz eligazodni.
Az Együtt PM szerint félreértésből vagy a szakmai módszertan nem értéséből adódhat az a vélemény, hogy a programjukkal növelnék a hiányt. Ezt írta a Bajnai Gordon vezette pártszövetség a Költségvetési Felelősségi Intézet elemzésére reagálva. Az Együtt PM azzal az intézettel kapcsolatban beszél szakmai hozzá nem értésről vagy félreértésről, amelyik korábban éppen a Bajnai Gordon féle Haza és Haladás alapítványnak készítette a költségvetéssel kapcsolatos gazdasági tanulmányt.
Az LMP szerint elfogadhatatlan, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió között kötendő szabadkereskedelmi egyezmény részleteiről nagyon keveset lehet tudni. Meszerics Tamás EP listavezető szerint Magyarország és az Európai Unió nagyon nehéz döntés előtt áll, de ennek részleteiről keveset tudni.
Az, hogy ez érinti a magyar embereket, azt nem tudja senki, részben azért, mert ezek a tárgyalások a lehető legkisebb nyilvánosság előtt zajlanak, részben azért, mert a magyar kormány nem foglalkozik azzal, hogy tájékoztassa a magyar közvéleményt ezekről a kérdésekről.
A civil demokrácia megteremtése és a méltóbb emberi élet elérése a célja. A Szili Katalin vezette közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppártnak. A pártelnök Esztergomban azt mondta, pártjuk szociális elkötelezettsége miatt egy biztonságot nyújtó programot kínál a választók számára.
A közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt mindig is nemzetben gondolkodott. Mi azt gondoljuk, hogy egy baloldali elkötelezettségű politikai erő nem lehet sem nemzetellenes, sem ateista. Ennek a politikai erőnek pontosan az a közösségvállalás az alapja, amiben belefér a nemzete.
Három mecseki bányász szervezettel írt alá megállapodást a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja. Schmuck Andor elnök azt mondta, parlamentbe kerülésük esetén mindent megtesznek, hogy a bányászok újra megkaphassák korábbi juttatásaikat.
Szociáldemokrataként olyan törvényeket próbálunk majd benyújtani, melyek rendezik a szénpénzjuttatást, a bányászaton túl felülvizsgáljuk azon törvényi lehetőségeket, amelyek visszaadják a korengedményes, korkedvezményes nyugdíjak igénybevételének lehetőségét.
A munkáspárt változást akar, mondta Türmer Gyula. A párt elnöke programjukról azt mondta, az utcán élő hajléktalanoknak munkát és lakást adnának, valamint önkormányzati bérlakásokat építenének a fiataloknak. Türmer Gyula szerint ehhez a magyar mezőgazdaság, élelmiszeripar és a magyar kereskedelem biztosíthatná az új munkahelyeket.
Budapestet nem külföldi bevásárlóközpontokkal kell telerakni, hanem a magyar vállalkozókat kell engedni ahhoz, hogy érvényesüljenek. Ne hozzunk be az országba semmit, amit meg tudunk itt termelni. Ha meg tudjuk termelni a kenyerünket, a húsunkat, a tejünket, a borunkat, akkor termeljük meg és azt értékesítsük.
A Seres Mária szövetségesei párt szerint az állami adósság átvállalásban nem az önkormányzatokon, hanem a magyar családokon kellett volna segíteni. Seres Mária pártelnök Kiskunfélegyházán úgy fogalmazott, az embereknek és a politikának is nagy szüksége van pártjára, az SMS-re.
Mi nem szerepet játszunk, mi a hétköznapi életünkben is azt tesszük évek óta, amit most a kampány során is bekívánunk mutatni, mi valóban az emberek érdekeit képviseljük, nem párt érdeket, nem ideológiák mentén szerveződünk, hanem feladatokat keresünk magunknak, és ezeket a feladatokat meg is oldjuk.
Szakértők szerint a következő hónapokban bizonyítható lesz, hogy a tegnap hazakerült szeúzó kincsek Magyarországról származnak. A Magyar Régész Szövetség elnöke a Híradónak azt mondta, a leleteken még ma is vannak olyan földmaradványok, amelyek vizsgálatával egyértelműen igazolható a kincsek eredete. Ez pedig segíthet abban, hogy Magyarország visszaszerezze a készlet többi darabját is. A felbecsülhetetlen értékű műkincseket szombattól bárki ingyen megnézheti a parlamentben.
Ezen a Szabadbattyán határában lévő több mint 13 ezer négyzetméteres területen állt a 4. században a gazdag római hadúr Szeúzó palota együttese. A Székesfehérvári Múzeum régészei éveken át folyamatosan feltárásokat végeztek itt.
Ez egy fél oszlop fő.
Nándorfi Gabriella, az ásatásokat vezető régész azt mutatja, hogy ez a márványoszlop darab is a munkák közben került elő. A feltárások eredményei alapján elkészítették a palota együttes rekonstrukciós látványtervét is. Ilyen lehetett a korabeli épület együttes, ahol a szeúzó kincseket több mint 1600 évvel ezelőtt nap mint nap használták. Az ezüstöket mégsem Szabadbattyánban találták meg, hanem néhány kilométerrel arrébb a Kőszárhegyi kőbányában. Az értékes tárgyakat valószínűleg egy barbár támadás alkalmával rejtették a bánya területére, hogy biztonságban legyenek. Az 1970-es években egy környékbeli férfi, Sümeg József találta meg és ásta ki őket. A kincsek később kalandregénybe illő módon New Yorkba, majd Londonba kerültek.
Ez Magyarországnak a családi ezüstje.
Szerdán az Országházban jelentette be a miniszterelnök, hogy Magyarország visszaszerezte és hazahozta a felbecsülhetetlen értékű szeúzó kincsek 7 darabját. A kincsek eredetét azonban vannak, akik vitatják. A Magyar Régész Szövetség elnöke szerint a következő hónapokban minden kétséget kizáróan bizonyítani lehet azt, hogy a tárgyak innen származnak, ezért a magyar állam a jogos tulajdonosuk.
Vannak még ezeken a tárgyakon különböző anyagmaradványok, ezeket újabb, modernebb eljárásokkal lehet majd vizsgálni, és nagyon bízunk abban, hogy ezek további eredményeket fognak hozni. Még erősebb bizonyítékokat lehet majd kimutatni arra, hogy ezeket a tárgyakat magyar földbe voltak elrejtve.
Majdnem pontosan 100 évvel a szeúzó kincs előkerülése előtt szinte ugyanazon a helyen került elő egy 4 lábú ezüstállvány.
Még 1878-ban egy szilvafa kivágása közben véletlenül találtak rá az állványra, amely jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum állandó régészeti kiállítását gazdagítja, mondja a múzeum régésze. Valószínűleg ez is a készlet része volt.
Feltételezhetően a kézmosó készlet két kancsóját és az állványt azt ugyanabban a műhelyben készítették, sőt az sem zárható ki, hogy ugyanazon mesterkézzel készítette.
Ez is közvetett bizonyíték lehet arra, arra, hogy az értékes leletek jogos tulajdonosa Magyarország. Ha ez bebizonyosodik, akkor az tovább erősítheti az ország alkupozícióját, így könnyebben hozzájuthat a most ismert 15 darabos kollekció másik feléhez is. Szakemberek azonban azt várják, hogy a kincsek további apróbb tárgyakkal, például korsókkal, evőeszközökkel is bővülhetnek. Az eredeti lakomáskészlet ugyanis akár 250 darabos is lehetett, amelyek közül sok még ma is magánkézben lehet.
Üdvözölte a szeúzó kincsek Magyarországra hozatalát a Zöldek pártja. Az országos listát állító párt közleménye úgy fogalmaz, ezeknek a műkincseknek jóval nagyobb az eszmei értékük 15 millió eurónál. Hozzáteszik, a választások előtt ezt a nemes tettet sokan pozitívan fogják értékelni, hiszen a jelenlegi kormánynak több éves munkája van benne. Egy 8 méteres új lószobrot kapott Pécs főtere. Az alkotása Leonardo da Vinci által megálmodott, de végül soha el nem készített szobor, a Kolosszus mása. Azért került most a Széchenyi térre, mert áprilisban kiállítás nyílik a Baranyai megyeszékhelyen az itáliai polihisztor tevékenységéről. A hónap közepétől csaknem 100 mérethű találmánya lesz látható szeptember végéig a Modern Magyar Képtárban és a Martin Múzeumban. Több mint 300 fotográfus, mintegy 9000 képpel nevezett az idei sajtófotó kiállításra. A díjakat nem sokkal adásunk előtt adták át. A közmédia 4 hírügynökségi fotóriportere összesen 10 díjat kapott a pályázaton. Balázs Attila lett a legjobb megyei fotóriporter, Mohai Balázs pedig sport és portré kategóriában nyert. A Robert Kappa Kortárs Fotográfiai Központban mától május 18-áig látogatható a kiállítás, utána országos körútra indul. Most sporthírek jönnek, aztán időjárás jelentés, aztán Fábri, Bétóth Lászlóval, Stály Judittal és a Baginacsa duóval. 10 óra 20 perckor kezdődik ma az este, utána a híradó, addig is maradjanak velünk, viszontlátásra!